Thank you. Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szólok. Ugye tudjátok, hogy a Jézus Krisztus nekünk példaképünk, nem csak a felnőtt kora, de még a gyermekkora is. És azt olvassuk a kisgyermek Jézusról, hogy ő növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben. De az az érdekes, hogy nem csak Jézus Krisztusról olvassuk ezt, hanem például a kis Sámuelről is, Sámuel prófétáról gyermekkorában. Őróla is azt mondja, hogy kedves volt mind az Isten, mind az emberek előtt. És én nem tudom, hogy ti kedves gyerekek vagytok-e. Mert bizony vannak gyerekek, akikre azt mondják, még sokszor még a szüleik is belefáradnak a sok nyafogásba, nyűgösségbe, indulatoskodásba, és mások meg azt mondják, jaj, ez te egy kellemetlen gyerek, de nem egy kedves gyerek. Hát én nagyon szeretném, hogy ti kedves gyerekek legyetek, és egy kis történetet mondok el nektek egy gyerekről, aki nem volt kedves, de valaki megtanította, hogy hogy legyen kedves gyerek. A történet arról szól, hogy egy kisfiú nagyon morcosan elszaladt otthonról, és kiment a parkba, és le akart ülni egy padra, de ott látott egy bácsi ült már, ő meg rámordult, na, menjen arrébb. Ugye ez minden volt, csak kedves nem, igaz? De az a bácsi ilyen nagyon türelmes, kedves volt, és mikor látta, hogy ez így összefonott karokkal morcosan ül, egyszer csak megkérdezte, hogy mi bajod, kisfiam? Szeretnék neked segíteni. Látom, valamilyen szomorú vagy. Erre a kisfiú elkezdte mondani, hogy őt nem szereti otthon senki, és neki most már nincs más, mint megszökni otthonról. És akkor sorolta, hogy a nagymamám kidobott a konyhából egy sárgarépa miatt, amit elvettem az asztalról. A nővéremnek annyi festéke van, és hiába kérem, egyet se ad. A bátyám meg soha nem viszel csónakázni, hiába könyörgök neki. Akkor a bácsi meghallgatta, és azt mondta, hogy gyere közelebb, ha akarod, akkor megsúgok neked egy varázsszót. És ha ezt kimondod, meglátod, hogy szeretni fognak otthon, és nem kell elszökni otthonról. Hát a kisfiú kíváncsi volt, odament, és a bácsi fülébe súgta. Nem tudom, valaha esetleg hallottátok ezt a történetet, vagy tudjátok-e, hogy mit súgott a fülébe? De előbb elmondta neki, mielőtt a fülébe súgta, hogy ezt a varázsszót csak úgy szabad kimondani, hogy szemébe nézel annak, akinek mondod, és nagyon kedves, szelíd hangon mondod. És képzeljétek el, mi volt a varázsszó. Az, hogy kérlek szépen. De ez csak úgy működik, mondta a bácsi, ha szemébe nézel, és nagyon kedvesen, szeliden mondod. Hát a kisfiú először csalódott képet vágott, hogy ez az a híres varázsszó, amitől minden megváltozik. De aztán gondolta, mégiscsak kipróbálja. És a nagymamája éppen fánkot sütött, ott volt egy nagy tálba. Eszébe jutott, hogy is kell, ránézett a nagymamára, és kedvesen, szelíden azt mondta, nagymama, adjál nekem egy fánkot, kérlek szépen. A nagymama meg az egész tálat elé tartott, hogy vegyen, amelyik tetszik. Aztán így ment tovább a testvéreinél is a festékkel, és utoljára már jött haza délbe a bátyja ebédelni, és megint ránézett, és kezdte mondani, hogy bátyus, vigyél el csónakázni, kérlek szépen. És akkor már a nagymama is szólt, meg a nővére is, vidd el, olyan jó fiú volt ma, olyan kedves volt, olyan jól viselkedett. Akkor a bátya azt mondta, na készülj, elviszlek csónakázni. Hát a kisfiú még kiszaladt a parkba, hogy megköszönje a varázsszót a bácsinak, de bácsi már nem volt ott. De egész életében emlékezett rá, hogy milyen jó dologra tanította őt, hogy ez a szeliden szépen mondott, kérlek szépen, mi mindent megváltoztat. Hát szeretném, hogyha ti is alkalmaznátok ezt. Azt mondja a kislány, hogy a légy szíves is egy varázs. Szóval légy szíves is ugyanolyan jó, mint a kérlek szépen. Mind a kettő, de mindegyiket úgy kell mondani, ahogy elhangzott. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk ezután a 16. Zsoltárból. Tehát a 16. Zsoltárnál nyissuk ki a Bibliánkat, És a 16. Zsoltárból olvasom a 7-től a 9. verset. Ugye ez Dávid vallomása, ezt mondja. Tehát 16. Zsoltár 7-től 9. vers. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Itt egy pillanatra megállok, a Bibliában a vese szó átvitt értelme az ember lelki világát, belső világát jelenti. Ugye még magyarul is használjuk átvitt értelemben, ha azt mondjuk, hogy valaki a vesémbe lát, akkor tudjuk, hogy ezen mit értünk. Tehát azt mondja, hogy az én lelki világomon keresztül még éjjel is oktatsz engem. És a 8. vers, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztosságban lakozik. Ha megfigyeljük, itt három dolgot mond. Azt mondja, hogy Isten engem a saját lelki világomban állandóan oktat, még éjjel, ha felébredek, akkor is. Aztán így mondja, hogy az Úrra néztem szüntelen, és ez egy kulcs szó. Aztán azt mondja, jobb kezem felől van, és ennek az az eredménye, hogy meg nem rendülök, ennek az az eredménye, hogy az öröm nem fogy ki az életemből, és biztonságban lakozom. Tehát ez egy nagyon szoros, valódi szövetségi kapcsolatra utal Istennel. És egész hasonlót találunk például a 73. Zsoltárban is. Nézzük meg, hogy a gondolatok egészen hasonlóak. Ugye itt a következőt olvassuk a 23. verstől. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is az én örökségem, te vagy ó Isten mindörökké. Ugyanezt tanácsoddal igazgatsz, fogod a jobb kezemet, ennek az eredménye az, hogy én örömmel vagyok tele, gyönyörködöm benned, és hogy te vagy a szívem kősziklája, én biztonságban vagyok. Tehát ez egy, még egyszer mondom, egy egészen szoros szövetségi kapcsolatra utal Istennel, és nyugodtan merem mondani, hogy vallásos és hívő emberek között itt húzódik egy válaszvonal. Vannak, akik ilyen kapcsolatban vannak Istennel, és vannak, akik úgy vannak, hogy húznak valahol egy határvonalat, természetesen ebbe belefér az, hogy nekik a vallás rendkívül fontos. Rendkívül fontos, hogy minden héten istentiszteleten menjenek, kapcsolatban vannak egy közösséggel, és a Bibliát abszolút komolyan veszik, ez mind belefér. Csak hogy bizonyos dolgokban már teljesen a maguk elgondolása szerint járnak el, és ezt természetesnek is tartják, hogy ugye hát ezeket én igazgatom az életemet, én hozom a döntésemet, és az élet számos területén teljesen függetlenítik magukat Istentől. De amint láttuk itt, arra látunk példát, hogy ennyire szoros a kapcsolat, hogy állandóan tanácsoddal igazgatsz, oktatsz engem, fogod a jobb kezemet, és ennek az eredménye az, hogy öröm és biztonság van az életemben. Az Új Szövetségből is szeretnék egy igét idézni, csak így fejből, a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetében találjuk ezeket az igéket, ami ugyanilyen szoros kapcsolatra utal, amikor a következőt mondja, tehát a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetében található a 3. vers, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Mit jelent ez, hogy meghaltatok? Ez azt jelenti, hogy meghalni az énnek. Teljesen befejezte valaki azt, hogy az én diktátumait kövesse, hanem van egy elrejtett élete, egy Krisztussal együtt elrejtett élete Istenben, hogy ő belül mindig gondolkozik, mindig tanácskozik, mindig fohászkodik, mindig az Istenre támaszkodik. És én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy nincs ebben valami fanatizmus, vagy valami túlzás, vagy csak egyes különösen spirituális beállítottságú emberek azok, akik ilyen kapcsolatban vannak Istennel. Tényleg szükség van ennyire szoros szövetségi kapcsolatra Istennel? És ha szükség van, akkor miért van szükség? Hát először is azt mondom, hogy Isten nem tanácsolná, hogy ilyen kapcsolatban legyünk vele, hogyha nem lenne rá szükség. És hogy miért van szükség, megint csak így szóval idézek fel egy igét, Péter első levele 5. fejezetének a 8. versét, ahol azt mondja, hogy éberek és józanok legyetek, mert a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén, hogy kit nyeljen el. Hát ha mondjuk szó szerint látnánk egy ilyen tátott szájú üvöltő vadállatot a sarkunkban, akkor ugye ez teljesen világos, hogy nagyon vigyáznánk, és menekülnénk, ahogy tudnánk, de ez az ellenség nem ilyen szemmel látható, de a támadó szándéka és a leleményessége, hogy minket tönkre tegyen, az épp olyan komoly, mint ahogyan mondja ez az ége, hogy a ti ellenségetek, ugye tudjuk a sátán név szó szerint azt jelenti, hogy ellenség, ugye héberről magyarra fordítva, szerte, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, hogy kit nyeljen el. És úgy így mondjam, nem válogatós, nem csak egyes emberekre specializálja magát. Neki minden ember, akit Istentől elidegeníthet, vagy távol tarthat, vagy ha már Isten félő volt, legyőzhet és elejthet, egy értékes trófea. Nagyon szívósan és nagyon elszántan folytatja az Isten elleni küzdelmét. És ahogy Jézus mondta, nem csak Isten ellensége, hanem emberölő is kezdettől fogva. És ezért van nekünk szükségünk annyira szoros közösségre Istennel. Mert egyedül akkor lehetünk biztonságban, és akkor marad meg az örömünk. És arra is szeretnék rámutatni, hogy ez a bizonyos ellenség kétféleképpen támadja az embert. Az egyik egy ilyen hirtelen megejtő kísértés, amiből lesz egy jó nagy bukfenc, egy látványos, csúnya nagy bukás. Ez az egyik módszere. Ugye sajnos tudunk bőven szomorú példákat erre, amikor valakinek nagyszerűen ível a hitbeli és az evilági pályája is, mert az Isten megáldja, körülveszi minden jóval, és akkor egy drasztikus, hirtelen kísértés. Mondjuk Dávid életében is ilyet látunk, ugye? Hála Istennek, ő nem veszett el, mélyen, szíve mélyéből meg tudta bánni, és visszatalált Istenhez, de azért iszonyú volt, borzalmas volt ez a magasból alázuhanás és a kártétele is. De van egy másik módszere is az ellenségnek, amikor nem egy ilyen hirtelen megejtő kísértéssel dönt le valakit a lábáról, hanem, hogy így mondjam, ilyen kis, látszólag nem nagy eltérésekkel az Isten szavától, ezekkel ássa alá az Istennel való kapcsolat és az Istenhez való hűségét. Akik nagyon jól állnak, és nagyon szilárdan kapcsolatban vannak Istennel, sokszor azokkal ezt a módszert alkalmazza. Bár még olyanoknál is lehet eredményes a hirtelen kísértéssel és megejtéssel, mint Dávid, de vannak mások, akik más egyéniségek, és Sátán nem azzal éri el a célját, hogy egy hirtelen heves kísértés, hanem ilyen egyik, másik, harmadik, és lassan fölnő ebből valami nagyon súlyos változás. És ez időt igényel, míg ez beérik. Én szeretném most nektek ezt egy életpéldánval szemléltetni, és ez az életpélda Salamoné. Vele kapcsolatban írja Ellen White le a következő mondatot, egy egyetlen mondat, de érdemes rajta elgondolkozni. Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Még egyszer elolvasom. Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezetjük vissza. Ez egy igen-igen tanulságos mondat, és nézzük meg ezt a valóságban. Természetesen csak nagyon röviden fogjuk felvázolni Salamon életét, de próbáljuk a lényeget megragadni. Nagyon jól indult ez az élet. Azt olvassuk róla, hogy Isten Nátán próféta által egy szimbolikus nevet adott a gyermeknek már kezdetben, Jedidja, ami héberről magyarra fordítva azt jelenti, az Úr kedveltje. És a Bibliánk így mondja, szerette az Úr Salamon. Ugye Isten minden ember szeret, de amikor olvasunk egy szeretett tanítványról, vagy olvasunk, hogy az Úr szerette őt, az azt jelenti, hogy olyan kiemelkedő és annyira értékes tulajdonságokat látott benne, hogy Isten gyönyörködött benne, örömét találta benne. És ezt mondja a Biblia, szerette az Úr Salamont. És Királyok első könyve a 3. fejezetének a 3. versében meg Salamonról olvassuk, szerette Salamon az Urat. Tehát nem csak ragaszkodott az atya vallásához, hanem ő szerette az Urat, örömét találta az Istennel való közösségben és Isten követésében. És az már ugye gondolom mindegyikünknek ismerős, hogy uralkodása kezdetén egy Istennek nagyon tetsző kéréssel válaszolt arra az ajánlatra, hogy kérj, amit akarsz. És ez mutatja, hogy milyen jól gondolkodott, mert azt mondta, hogy kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet, ami azt mutatja, hogy világos volt előtte, hogy ez nem olyan, mint egy átlag nép vezetőjének lenni, hanem Istennek küldetést adott ennek a népnek, és az Isten küldetéssel felruházott népét vezetni, na azt mondta, hogy én ehhez kisgyerek vagyok, aki szinte kimenni és bejönni sem tud, és Istenem, adj bölcsességet nekem ehhez. És ugye olyan szép a Biblia jelentés, hogy válaszul Isten adott Salamonnak igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a fövény, amely a tengerpartján van. Ugye ez azt fejezi ki, hogy nem csak hihetetlen, éles felfogó képessége, kiváló memóriája volt, összefüggéseket átlátó logikai készsége, hanem mély szíve, együttérző, a legérzékenyebb dolgokat is felfogni képes lelki intelligenciája volt Salamonnak. És én nagyon szeretem olvasni a Királyok első könyve 4. fejezetében a leírást a Salamon bölcsességéről, amikor azt írja, hogy nagyobb volt a bölcsessége, mint Kelet minden fiainak, és Egyiptomnak egész bölcsessége. Tudjuk, hogy a nagy kultúrák az ókorban Egyiptom, Mezopotámia, és mindig úgy fölgyújtja a fantáziámat, mikor a 31. vers sorolja, hogy bölcsebb volt minden embernél, még az Ezrahita Etánnál, Himánnál, Kalkolnál, Dardálnál, a Mahol fiainál, és híre volt minden nemzetségek között közös körül. Ezt Királyok első könyve 4. fejezet 31. versét olvastam. Hát kik voltak ezek az ókori hírességek, fogalmunk sincs róla, de azt mondja, hogy Salamon mindegyiket meghaladta. És nagyon érdekes a vége is, amikor azt mondja, hogy szólt 3000 példabeszédet, ezek ilyen tömör etikai mondások, valamennyit őriz belőle a példabeszédek könyve. Énekeinek száma 1005 volt. Ugye a Bibliában csak egy Zsoltárát örökíti meg, és az énekek énekét. És aztán így folytatja, szólt a fákról is, a Libanon cédrusfájától az izsópig, amely a falból nevekedik ki, és szólt a barmokról, a madarakról, a csúszómászó állatokról és a halakról is. És jöttek minden nép közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét, a földnek minden királyaitól, akik hallották az ő bölcsességét. Ha ezt elolvassuk, akkor úgy tűnik, hogy Salamon nagyon jártas volt a természettudományokban, és így mondhatnánk, hogy növény- és állattani rendszerező is volt, mert a fák királyától, a Libanon cérdusától, a kúszó növényekig foglalkozott a növényekkel, és a nagy szárazföldi állatoktól, a barmoktól kezdve a halakig, meg a csúszómászókig. Tehát rendkívül sokoldalú volt az a bölcsesség, amit Isten neki ajándékozott. És úgy látjuk, hogy valóságos konferenciák voltak Jeruzsálemben, királyok jöttek, hogy a bölcsességét hallgassák. Tehát ez egy csodálatos magaslat volt. Aztán ott van a templom építése. Hát nem tudom, valaki úgy elolvasta figyelmesen, hogy micsoda munkás sereget mozgattak ehhez a monumentális építkezéshez. Mikor ilyet olvasok, hogy 30 ezer favágó, 80 ezer teherhordó, 70 ezer kőfaragó. Hát tessék úgy most fantáziával elképzelni, ekkora munkás sereget szervezni. Micsoda építkezés volt a Jeruzsálemi templom építkezése. A sorolja a pallérokat is, akik ezt a hatalmas munkás sereget igazgatták. Egy zseniális szervező volt Salamon. És mikor olvassuk a Bibliában Királyok első könyve 8. fejezetében a templom szentelési imáját, érdemes elolvasni, ez mutatja, hogy milyen magasrendű fogalma volt Istenről. Azt mondja, az egek egei sem fogadhatják be őt. Úgy látszik, volt fogalma még a világ mindenség nagyságáról is. És hogy azok sem fogadhatják be őt, hát mennyivel kevésbé a ház, amit én építettem. Mintha azt mondta volna, hogy lelkesedéssel építette, művészi tökéletesség ez a templom, de azért nem képzelem, hogy Istent helyhez ide lehetne vagy kellene kötni. A a mi istenképünk az, hogy az egek egei sem fogadhatják be őt. És így olvasom itt a Királyok első könyve 8. fejezetében a 60. verset, hogy lássuk, mennyire értette, hogy mi az ő népének az Istentől kapott küldetése. Tehát Királyok első könyve 8. fejezet 60. vers, hogy megismerje a földön minden nép, hogy csak az Úr az Isten, és hogy kívüle nincsen más. Tehát ennyire értette, hogy őt és az ő népét ezért hívta el Isten, hogy megismerje a földön minden nép, hogy csak az Úr az Isten, és kívüle nincsen más. És nézzük meg előzőleg az 58. versben, mennyire értette a Szentlélek munkáját. Azért imádkozott, hogy Isten hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden útján, őrizzük meg az ő parancsolatait, rendeléseit, végzéseit, amelyeket a mi atyáinknak parancsolt. Milyen eleven volt annak a tudata, hogy Isten minden parancsolatát megtartani. Ez a biztonság útja. És a 61. vers. És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, őrizzétek meg az ő parancsolatait, miképpen a mai napon van, megint megjelenik. Legyen tökéletes a ti szívetek, és őrizzétek meg az ő parancsolatait. Ilyen tiszta volt Salamonnak a gondolkozása, ennyire világos. És az az érdekes, hogy mindjárt ezután a fenséges templom szentelési ünnep után Isten másodszor szólítja meg Salamon személyesen. Egyébként azt is szeretném megemlíteni, hogy mennyire fenséges volt ez az ünnep, szinte kézzel foghatóan adatott tudtára Salamonnak és a népének, hogy élő Isten létezik, és hogy Isten elfogadta ezt a templomot, és hogy, ahogy Isten mondta, itt lesz az én szívem mindenkor, és az én szemem mindenkor. Mert úgy olvassuk, hogy tűz szállt alá az égből, természet feletti tűz szállt alá az égből, és megemésztette az áldozatot. Ez nagyon ritkán fordult elő. Továbbá azt olvassuk, hogy ragyogó köd és fényesség töltötte be a templomot Isten jelenlétének a szimbólumaként, úgyhogy a papok kihátráltak a templomból, nem állhattak meg ott a szolgálatukban. Megkérdezem, ennél felemelőbb dolog történhet? Valaki megvalósít szívvel, lélekkel egy ilyen építkezést, hogy az Isten temploma legyen, és Isten az elfogadását ilyen természetfeletti kézzel fogható módon fejezi ki, és az ő élő Isten voltát. És közvetlen ezután Isten megszólítja Salamont, és szeretném idézni Királyok első könyve 9. fejezetéből. Én nem tudom, ki tanulmányozta ezt nagyon gondosan, ez hihetetlenül mély tanulságokkal szolgál ez a szakasz. Ugye azt olvassuk az elején, hogy a templom építés után megjelenik az Úr Salamonnak másodszor, és így a 3. versben ugye ott mondja azt, hogy meghallgattam az imádságodat. Személyesen közlével a templom szentelés imád meghallgatna. De itt lesz az én szemem és szívem mindenkor. És most figyeljünk a 4. verstől. És ha te előttem jársz, mint járt Dávid a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel. Micsoda kifejezés az egyenes és tökéletes szívvel. Úgy cselekedvén mindenben, amint néked megparancsoltam, és az én rendeléseimet és végzéseimet megtartod. Megerősítem a te birodalmadnak trónját, Izraelem mindörökké. Megkérdezem, hogy milyen érdekes, hogy itt megjelenik ez a ha. Hát Salamon élete olyan egyértelmű volt, annyira közel van Istenhez, és akkor miért mondja Isten, ha előttem jársz, és egyenes és tökéletes szívvel, mint Dávid, és ha minden parancsolat megtartod? Ez arra utal, hogy Isten lát már valami rejtett veszélyt, és még inkább látjuk ezt a következőkben. A 6. versdől. De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok én tőlem. Milyen érdekes ez a ti és a ti fiaitok, hogy ti, de ennek következménye lesz, hogy a fiaitok is nemzedékekre hat ki az, amit csináltok. De ha elszakadtok ti és a ti fiaitok én tőlem, és meg nem őrzitek az én parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket előtökbe adtam, hanem elmentek és idegen isteneknek szolgáltok és meghajoltok azok előtt, kigyomlálom az Izrael te földszínéről, amelyet nékik adtam, és a házat, amelyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izrael példabeszédül és meséül lesz minden nép előtt. És bár ez a ház felséges, mégis akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják, miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? És azt felelik, azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki az ő atyáikat kihozta Egyiptom földjéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak. Ezért bocsátotta őre ajánljuk Isten mindezt a nyomorúságot. Hát mi, akik itt vagyunk, már tudjuk, hogy a Salamon hitehagyása mi volt, hogy végül idegen istenek előtt hajolt meg, és idegen isteneknek épített templomot, de nem döbbenetes ez, hogy Isten ezt teljesen előre látja? És hogy így mondjam, a legfényesebb pillanatban, a legcsodálatosabb ünnep és élmény után ő már nagyon finoman figyelmezteti Salamont, ő már lát valami veszélyeket, és azt mondja, ha, akkor én megerősítem a te királyságot, trónját mindörökké. De ha nem, ami ki fog hatni a fiaitokra is. És nézzük meg, hogy Isten évszázadokra előre pillantva mondja, évezredekre, azt is mondhatom, évezredekre előre pillantva, mert nem így van mind a mai napig, hogy kigyomlálom az Izrael te föld színéről. Ugye tudjuk, hogy csak 1948 óta van újra Izrael állama, 2 évezredig kigyomlált volt szinte arról a földről, és tudjuk, hogy ez csak harc, háború és örök létbizonytalanságban létezik, mert Isten ezt előre megmondta, én adtam nektek ezt a földet, de ha ez történik, kigyomlám, akkor is, ha választott népem, akkor is, hogyha az én nevemmel van összekötve a nevük. És bár ez a ház felséges, ez totálisan leromboltatik, és a legdöbbenetesebb ez, azt mondja, és példabeszédül és meséül lesz Izrael minden nép előtt. Ha valaki odafigyel, akkor látja, hogy ott van a kis szöveg alatti jegyzetben, hogy Mózes 5. könyve 28-36-37 már Mózes által megmondta Isten. Azt mondta, én tudom az ő gondolatát már előre. Most mielőtt bevinném arra a földre. Isten képes előre ismerni, mivel olyan végére mehetetlenül bölcs, hogy olyan pszichikai ismeretekkel rendelkezik, és úgy tudja az összefüggéseket, hogy előre tudja, hogy egy nép is hogy fog viselkedni, meg egyén is hogy fog viselkedni. És azt mondta, hogy tudom, hogy mikor meghíznak, jól laknak, elfordulnak, idegen isteneket szolgálnak. És azt mondta, ennek az lesz a vége, hogy gúnyá és példabeszéddé lesz minden nép között. Mert Isten látja, hogy a kiemelkedő képességeket és tehetségeket azok ott lesznek, a választott nép örök bélyegeként. De a többi nép is olyan, amilyen, irigy a végtelenségig. És tudta, hogy ebből olyan konfliktus lesz, ők sem tudják ezt, ha Istentől elszakadnak, olyan önzetlenül használni mások javára. Mások pedig irigyek és önzőek. És azt mondta, vége ez lesz, hogy Izrael gúnyá és példabeszéd és mesélő lesz minden nép között. Nem megrázó. És mi múlt azon az egy emberen? Azt mondta, ha, akkor mindörökké megerősítem. Ha nem, akkor ebbe az irányba mennek a dolgok. Milyen hihetetlen felelőssége van az ember választásainak, nem csak önmagára, de a fiaira, a következő, meg az azutáni nemzedékre vonatkozóan is. Én azt szoktam mondani, hogy a Bibliában a legmegrázóbbak a volna igék. Mit értek ezen? Isten azt mondta Élinek, majd meglátod az Isten hajléka nyomorgattatását, mindam a jó helyett, amit az Isten cselekedett volna az Izraellel. Azt mondta Saulnak, bolondul cselekedtél, mert ha most engedelmes lettél volna, az Úr megerősítette volna a te királyszékedet. Olyan megrázó arra gondolni, hogy vajon a mi életünkben nem vagyunk ilyen volna határkőnél. Ha te engedelmeskedsz az Úr szavának mindenben, az Úr ezeket és ezeket a jókat fogja betölteni. De ha nem, akkor ez marad egy volna. Micsoda élet lehetett volna a tiéd? Micsoda Isten által előre elkészített jó cselekedeteket tölthettél be, volna be örömödre és mások javára? De ha nem ragaszkodsz szorosan az én parancsolataimhoz és szövetségemhez, akkor az ellenség el fog téríteni, el fog terelni, és ennek az ok-okozati összefüggéseit már nem leszel képes uralni és megváltoztatni. És akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon Isten mit látott Salamonnál? Miért tartotta időszerűnek ebben a fényes pillanatban ezt a figyelmeztetést? És itt fogjuk látni Ellen White szavainak az igazát, hogy a hitehagyásának a kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Hát, ha most időnk lenne, akkor kérdezném a gyülekezetet, hogy vajon tudjuk-e? De most így csak számba venni tudjuk. Az első az, hogy a fáraó lányát vette feleségül. Itt még nem az volt a baj, hogy egyiptomi, hanem az volt a baj, hogy nem tért meg, megtéretlenül egyiptomiként vette. Hiszen tudjuk, hogy volt olyan Dávid családfájában, Salamon ősei között is, ugye ott van Rút, aki moábita volt, mert teljes szívből elfogadta az egyetlen igaz Istent, Izrael Istenét. De a fáraó lányát úgy vette feleségül. Nagyon érdekes, hogy a Biblia még azt is mondja, hogy nem külön házat épített neki, mert ugye Dávid idején még a szövetség ládát odavitték a Dávid házába, és azt mondta, a szentséges hely, azért ide az én pogány isteneket tisztelő feleségemet nem hozom, külön házat épített neki. Pedig Isten előre megmondta, hogy ne kössenek házasságokat, se szövetségeket, mert azt mondta, el fogja fordítani a te szívedet. De hát ugye, gondoljuk meg, Izrael soha nem volt olyan tekintélyes állam, hogy egy fáraó ajánlja fel a lányát. Hát ugye, hát a fáraó lánya, ez már olyan emelkedés a rangban Izraelnek, hogy ennek nem lehetett ellenállni. Ugye, idézőjelben nem lehetett. Szóval nem állt ellene Salamon, és nyilván meggyőzte magát, hogy ez milyen előnyökkel jár, és hogyha a pogány feleségének ugye nem is lehetett a szentséges helyre vinni, és külön házat építeni, belement ebbe. Egy másik dolog, amit felfedezhetünk, ezt mindjárt itt a harmadik fejezetben olvassuk, itt Királyok első könyve harmadik fejezetében, azt olvassuk a harmadik fejezet harmadik versében, szerette pedig Salamon az urat, járván Dávidnak az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott és ötömjénezett. Hát ez meg mi volt? Ugye a pogányok azok mind ilyen magaslatokon mutattak be áldozatot az isteneiknek. Salamon ugyanaz élő Istennek, az egyetlen teremtő Istennek mutatott be áldozatot, de azt mondhatnánk, hát még nem volt szentély, mit tudott tenni? Na de otthon mindenki olvassa el Mózes 5. könyve 12. fejezetében, ahol Isten világosan megmondta, hogy most még elfogadom, hogy ott áldoztok, ahol tudtok, de ha bevisz titeket az Isten az ígéret földjére, akkor csak ott mutassátok be a ti áldozataitokat, azon a helyen, amelyet mutatok néktek, mert Isten azt akarta, hogy ne torzuljanak a Krisztus áldozatát, közbenjárását szimbolizáló szertartások. Ezért volt a papság egy családon belül, ezért lehetett csak egyetlen helyen áldozni. Nehogy a pogányoknak az áldozatai fertőzzék a gondolkodásukat és a gyakorlatukat az áldozatok felől. És ez olyan kis eltérésnek tűnik, ugye? De Salamon itt nem vette figyelembe a mózesi törvényt. És akkor mi lett az eredménye? Mosódott a határ. A nép kevésbé tudott különbséget tenni a pogány áldozatok és az élő Istennek szóló áldozatot, mert mindegyik a magaslatokon áldozott. Aztán egy harmadik dolog, amit meg a templomépítésnél nem vettek figyelembe. Ugye a pusztai sátor építésénél Isten azt mondta, csak önkéntes adományokból. És ő jelölte ki, hogy kik azok a mesteremberek, akikről azt mondta, hogy betöltöttem őket Istennek lelkével, bölcsességgel és értelemmel. Tehát olyanok, akiknek ez szent cél ennek a templomnak az építése. Itt Salamon meg emberi módon gondolkodott, nem követte ezt a mintát, hanem üzent ugye Hírámnak, a Szidoni, illetve Tíruszi királynak, és küld nekem egy ügyes mesterember, csak azt nézte, hogy egy kiváló mesterember legyen, nem kérte az úr tanácsát, nem kérte, ki az, akit az Isten választ, akinek ez szívügye, és küldött olyat, akinek az anyja ugyan izraelita volt, de az apja tíruszi, pogány ember volt. És nézzük meg, mindenütt a pogányság és az egyetlen Isten tisztelete között lévő határvonal mosódott. A fáraó lánya feleségül vételén, a magaslatokon áldozásnál, a templom építésnél. És ezek látszólag jelentéktelen eltérések voltak. És azt is láthatjuk, hogy Isten nem vonja meg nyomban az áldását. Hát még ezután jött a fenséges templom szentelés. És Isten még nem vonta meg, mert azért Salamon szíve az úré volt. De az nem azt jelenti, hogy ezek az látszólag jelentéktelen eltérések nem végezték a maguk munkáját. És nem ezekben volt a későbbi nagy bajnak a kezdete. Aztán még ezután jön a Sába királynője látogatása, ugye mindjárt a 9. fejezet után jön a 10. Királyok első könyvében, ez egy szépséges fejezet, Ugye én most nem térhetek ki arra, hogy milyen érdekes az is, hogy a Sába királyné asszonya azért ment, hogy szóljon vele mindazokról nehéz kérdésekről, amelyek a szívén vannak. Mikor olvasom a Bibliában Jézus szavait, hogy majd délnek királyné asszonya felkel az ítéletkor, akkor mindig úgy arra gondolok, hogy ha Isten kegyelméből oda jutunk, én úgy szeretném megkérdezni Sába királynőjétől, hogy ugyan mik voltak 3000 évvel ezelőtt azok a nehéz kérdések a szívén, amivel próbára tette Salamont. De most inkább arra szeretnék rámutatni, hogy mi volt az, amit megrendülten csodált Sába királyné asszonya Salamonnál. Így olvasom a 10. fejezetben a negyedik verstől. És mikor látta Sába királyné asszonya Salamon minden bölcsességét, a házat, amelyet épített, az ő asztalának étkeit, szolgáinak lakásait, szolgái udvarlásának, inkább így mondanánk kormányzásának, udvartartásának módját, és azok öltözeteit és pohárszékeit, és az ő áldozatát, amelyel az úrnak házában áldozott, a lélegzete is elállott. És utána azt mondta Salamonnak, hogy minden igaz, amit a földemben felőled hallottam, sőt, te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt. Csak úgy érdekességként említem meg, hogy az Isten parancsolatainak a követése valódi kultúrát teremt. Ha mi igazán követjük az Isten szavát mindenben, akkor meg lehet nézni az asztalunk étkeit, az öltözeteinket, ahogyan intézzük a feladatainkat, a küldetésünket. És külön kiemelném itt, hogy még a szolgái lakásait is megnézte. Hát nem tudom, hány uralkodót lehet ezzel tesztelni, hogy milyenek a szolgáinak a lakásai. Ekkor még olyan bölcs és méltányos uralkodó volt Salamon, hogy Sába királynő asszonyának attól is elállt a lélegzet, hogy milyenek voltak a szolgáinak a lakásai. Hogy micsoda civilizációs szint volt Izraelben, és mikor még az Isten tiszteletét látta, a lélegzete is elállott. Az olyan fenséges és annyira Istenhez méltó volt. És azt mondta neki a Sába királynő, hogy bölcsességgel és jósággal haladtad meg a hírt. Tehát, hogy így mondjam, ekkor még nem torzult el Salamon jelleme. Annyira nem, hogy nem csak a bölcsességét csodálta Sába királyné asszonya, hanem a jóságát. Még ez, hogy úgy mondjam, kisugárzott Salamonból. Pedig már ott voltak ezek a hajszálrepedések, és sokszor minket azt téveszt meg, hogy az Isten olyan irgalmas, hogy mikor mi valahol elindulunk rossz felé, nem rögtön lecsap ránk, és akkor rögtön jön a valami súlyos következmény, hanem tapasztaljuk, hogy még tapasztalatokat szerzünk, megáld. És nagyon tévedünk, ha ebből azt a következtetést vonjuk le. Hát nem is olyan nagy baj, hogy én valamiben eltértem az Isten szavától. Hát lám azért nem hagyott el, hát lám azért megáld, lám azért ilyen és ilyen dolgok történnek. De ez egy nagy tévedés. Isten persze, hogy nem hagy el, mert a végsőkig küzd értünk, és mindent, ami jó, méltányol, és nem mond le rólunk. De vigyázzat, minden kis eltérés az Isten szavától, hajszálrepedés, ahol beteszi az ellenség a lábát, és az kezd szépen dolgozni, és halad előre ennek a munkája. Aztán ugyanitt a 10. fejezetben olvasunk egy verset, egy Biblia verset, a 22-et, ami megint arra utal, hogy fantasztikus szintre jutott Izrael. Ugye egyébként nem voltak ők egy tengeri nép, de itt ezt olvassuk, mert a király Tarzisz hajója, tehát Tarzisz nevű hajója, amely a tengeren Hirám hajójával járt, minden 3 esztendőben egyszer fordult meg, és hozott a Tarzisz hajó aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat. Hát ugye elég messzire jutottak el, ha 3 évenként fordult meg a hajó, tehát nagy tengeri utakra is vállalkoztak. És mégis van valami nagyon szomorú ebben a versben. Nem tudom, ki rájönne, hogy mi a szomorú. Mert mit hoztak ezek 3 évenként? Azt mondja, hoztak aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat, pávákat, luxus cikkeket. Tudjátok, mit lenne jó itt olvasni? 3 évenként fordult meg a hajó, és hozta a hírt, hogy a különböző pogány népek körében milyen fogékonyság volt az ő bizonyságtevésükre, hogy ők az egyedül igaz Istennek az ismeretét és a tiszteletét hirdették és képviselték. Pedig még a templom szentelésnél hogy tudta, hogy megismerje minden nép, hogy csak az Úr az Isten. Hogy ez az ő küldetésük. És itt már a hajók mennek az utakra, és hozzák az aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmukat, pávákat. és ez végtelenül szomorú. És aztán már csak egyet kell lapoznunk, és ott már azt olvassuk, amit szinte rosszul esik olvasni, vagy szinte nem akarja hinni a szemünk. A negyedik versben olvassuk, és mikor megvénült Salamon, feleségei elhajlították az ő szívét az idegen istenek után, úgyhogy nem volt már szíve tökéletes az Úrhoz, az ő istenéhez. És akkor jön a rémes felsorás, követte Astóretet, a szidonbeliek istenét, Milkomot, az ammaniták utálatos bálványát. Aztán azt mondja, hogy hetedik vers, épített Salamon templomot Kámosnak, a moábiták utálatos bálványának a hegyen, amely Jeruzsálem ellenében van, és Moloknak, az Ammon fiai utálatos bálványának. Ugye a Moloknak gyermekeket áldoztak, és a Biblia utálatosságnak azért nevez bizonyos kultuszokat, mert kifejezetten démonikus vonásaik voltak, és démonokkal létesítettek kapcsolatot. Ugye itt szeretném megemlíteni, hogy Salamon még egy hibát követett el az előbb említett hármon kívül. Ugye tudjuk, hogy amikor Isten soha nem akarta, hogy dinasztikus királyság legyen Izraelben, de amikor ők lázadtak a küldetésük ellen, és nem volt elég, hogy az Istenük a királyuk, és mindenáron királyt akartak, mint a többi népnél szokás, akkor Isten azt mondta Sámuelnek, hallgassa szavukra. De megpróbálta átformálni a királyságot, hogy ne térjenek el tőle. És azt olvassuk, hogy akkor Sámuel beírta a királyság törvényét könyvbe. De ezt nem újonnan ő találta ki, hanem Isten annyira előre ismeri a jövőt, hogy otthon olvassuk el Mózes 5. könyve 17. fejezetében, hogy már Mózes által lefektette az Úr a királyság törvényét. És azt mondta, hogy ezt a törvénykönyvet a király tartsa magánál, és olvassa élete minden idejében, hogy el ne térjen. És ebben mik voltak? Az, hogy sok feleséget ne tartson. A másik, hogy sok lovat ne tartson. Hogy ezt értsük, az ókorban a ló, vagy a lókereskedelem olyan volt, mint ma a fegyverkereskedelem. Mert ugye a ló nélkül nincs háborúzás. És azt olvassuk, hogy ő a hettita királyoknak, meg a Szíria királyainak vette Egyiptomból a lovakat és szállította. Mondhatnánk, fegyverkereskedelmet űzött. A harmadik pedig azt mondta, hogy maranyát ezüstjét meg ne sokasítsa, ne halmozza föl. Mintha csak Salamonra szabták volna ezt a királytörvényt, nem? És az volt, hogy ezt mindenkor tartsa magánál és olvassa. És Salamon ezt is mellőzte, ezt se tette meg, mindegyiket elkövette, mindegyiket átvágta, amit a királytörvény mondott. És mikor megvénült, olyan sokáig nem jutott idáig, de mikor megvénült, ezek végül aláásták a hitét és az Istenhez való hűségét. Ezek az először látszólag jelentéktelen eltérések az Isten törvényétől. Én azt hiszem, hogy ez egy megrázó történet, és csak némi vigasztalás az, hogy Ellen White nagyon szépen írja, hogy végül Salamon, mikor Isten megengedte, hogy aztán ellenségei támadjanak, és megérezte, hogy milyen az Istentől távol lenni, azt mondja, egyszer csak felébredt, mint aki mély álomból ébred, és elfordult a föld repedezett kútjaitól, szomjasan, fáradtan, hogy még egyszer az élet vizének forrásából igyék. És a Prédikátor könyve tényleg egy depresszióba jutott, egy hiába valóságoktól elgyötört lelkű embernek a keserves vergődését dokumentálja, ahol végül visszatalál az Isten. Ezekből a sötét, depressziós gyötrődésekből, vívódásokból. Igen, de vége mi? Ő a tipikus példája annak, amit a Korintusi első levél harmadik fejezete mond, hogy ő maga megmenekül, mint egy tűzön keresztül, mint egy tűzből kikapott üszök, de a munkája elvész. Ennek nyomán Izrael elment azon az úton, amit Isten előre mondott, hogy kigyomlálom a föld színe, hogy gúnyá és példabeszédére. Soha többet a bálványimádást kiirtani Izraelből nem lehetett. Az északi ország rész eleve elment ezen az úton, a délinél voltak reformkirályok, de sose tűnt el egészen a bálványimádás. És ez a végzet végül bekövetkezett. Én szeretném, hogyha ebből mindannyian megértenénk azt, hogy mennyire fontos Istennel olyan szoros kapcsolatban lenni, hogy tanácsaiddal igazgatsz engem, fogod a jobb kezemet, hogy az Úrra néztem szüntelen, ami gyakorlatilag úgy történik, hogy egyetlen rendelését, parancsolatát nem mellőzzük. Sehol nem engedünk helyet az énnek, hogy én okosabb vagyok, és én felülbírálom. Az Isten így mondta, de az én belátásom szerint most még itt ettől egy kis eltérés elmegy. Mert íme egy példa, hogy a legbölcsebb ember, aki a Földön élt. Talán máskor is említettem, hogy egy fiatal koromban hallott prédikáció mindig a fülembe seng. Ne becsüljük le a bűn hatalmát, mert legyőzte a legártatlanabb embert Ádámot, a fizikailag legerősebbet Sámsont, és a legbölcsebbet Salamont. Tehát ami ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár, és a biztonság és a kifogyhatatlan örömforrás egyedül az, ha azt tesszük, amit Isten valamikor Józsuénak is mondott, ha az Isten törvényéről gondolkodj éjjel és nappal, és ne térj attól se jobbra, se balra. És én azzal az igével fejezném be az ige hirdetést, ami nekem az egyik legkedvesebb igém és olyan vezérige. Ez a példabeszédek 8:20. Azt mondja, így hangzik a bölcsesség szava. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. Nem felesleges az ismétlés, az igazság útján járok, az igazság ösvényének a közepén, még annak is a közepén, még a szélére sem megyek. Mert az ellenséggel szemben a biztonság egyetlen útja, ha nem bírálom felül az Isten szavát és törvényét. Nem akarok bölcsebb lenni nála, aki ezeket a védőbástyákat adta nekünk. És én olyan szorosan ragaszkodom hozzá, hogy fogod a jobb kezedet, tanácsoddal igazgatsz, és az Úrra néztem szüntelen. Kívánom, hogy ezt a hatalmas tanítást, amit Salamon élete közvetít, mindannyian megjegyezzük. Amen.
Imádság előtt keressük meg a 226-os számú éneket, és a 226-os számú éneknek az első három versét énekeljük el. Tehát a 226-os ének első három versét.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük ezt az annyira szemléletes példát, szomorú példát és hatalmas intést, amit ez az élettörténet nekünk közvetít. Ó, Úrunk, bárcsak a szívünkre vennénk. Az idők végén élünk, amikor az ellenség haragja megnőtt, amikor mindazokat célpontnak tekinti, akik elfogadták, Urunkat, a szavadat, és akik szeretnek téged, és szeretne mindannyiunkat letéríteni az üdvösség útjáról, és meghiúsítani azokat a jó cselekedeteket, és azokat a szolgálatokat, amelyeket te érted végezhetnénk. Szerető mennyei atyánk, add, hogy ahogy az énekünkben énekeltük, az hassa át a szívünket, hogy a biztonság egyetlen ösvénye, hogy egyetlen lehetősége, hogyha az igazság útja közepén járunk, és hogyha nem alkudozunk, és nem könnyelműsködünk egyetlen parancsolatoddal, végzéseddel szemben sem, mert egyet sem adtál feleslegesen, ezek mind a mi védelmünket szolgálják. Szerető mennyei atyánk, bocsásd meg a mi vétkeinket, és köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy az a tény, hogy te nem vonod meg a kegyelmedet, és a jó pillanatainkban még hatalmas tapasztalatokat adsz, és szeretetedet, kegyelmedet adott, az nem azt jelenti, hogy valami is semlegesítheti az eltéréseknek a hatását. Urunk, köszönjük, hogy arra is figyelmezted, hogy óriási felelősségünk van a fiainkért, a következő nemzedékért, mert minden betés meghozza az aratását. Szívünk mélyéből kérünk téged, hogy tarts meg a te utadon, és add, hogy mi vállaljuk azt az egészen szoros szövetséget veled, sőt, igényeljük, sőt, ragaszkodjunk hozzá, hogy tanácsoddal igazgatsz, belsőnkben állandóan oktatsz, hogy fogod a jobb kezünket, mi pedig rád nézünk szüntelen. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imánkat, és maradjon a te békességed és szereteted velünk. Amen.
Amen. Imádság után keressük meg a 350-es számú éneket. És a 350-es ének első, 5. és 6. versét énekeljük. Tehát a 350-es ének első, 5. és 6. versét.